Sziasztok! Ez itt a Szellemes Lányok Podcast április 1-i epizódja.
A mai rész különlegessége, hogy ma én vagyok Mara.
Én pedig Eszter.
Vagyis a Szellemes Lányok.
Debbie McComber 150 romantikus könyv szerzője, most pedig rövidke történetéről, a játékházasságról lesz szó, ami a Júlia 91-es lapszámában jelent meg annó. Fogadjátok sok szeretettel április 1-i részünket, ahol semmi nem az, aminek látszik. Én vagyok te vagy én. Vajon most ki beszél? Storytime Challenge!
Ahol megkíséreljük 60 másodperc alatt összefoglalni, hogy miről szól a könyv.
Ja, én vagyok Eszter, én kezdem a sztorit. Várja.
Igen.
Indítom az egy percemet, szerintem nehéz lesz kitölteni, de megpróbálom. Katie Rose Marshall és Joseph Rockwell gyerekkorukban játékból összeházasodtak, mert egy lánynak ugye vannak elvei, a fiúknak meg kíváncsisága. Josephet érdekli, milyen lehet lányt megcsókolni, Caitlin pedig házasság előtt nem csókolózik, és különben is meg akarja lesni bátyja és Joe erdei erődítményét. Az élet később úgy alakul, hogy 20 évig nem is találkoznak, majd egy nap váratlanul összefutnak Caitlin munkahelyén, ahol Joe cége vezeti a felújítási munkálatokat. A többi pedig már történelem. Hát igen, ez fél perc lett, de szerintem ez a sztori ennyit tud. Olvastam már rosszabbat is, de hát szóval igen, ennyi a sztori szerintem. De halljuk Mara, hogy te mit gondolsz erről a történetről.
Azért szerintem ebben volt több is.
Se tudod mondani.
Szerintem ebben volt több is, de mindjárt bebizonyítom. Indítom az órát. Caitlin Marshall még csak 8 éves, de már szigorúan tartja magát az elveihez. Ezért, amikor a tesója a legjobb barátja Joseph Rockwell szeretné tőle megkapni élete első csókját, Caitlin közli, csak miután összeházasodtak, ami meg is történik a fiúk erődjében. 20 évvel később Caitlin egy felnőtt független nő, aki befektetési bankárként dolgozik, és oda van a főnökéért, Paulért, aki igazából őt észre se veszi. Karácsony közelettével felújítás kezdődik az irodába, és a munkavezető nem más, mint Joe, aki közben nagyon dögös lett. Lassan felveszik a rég elvesztett fonalat, és egyre közelebb kerülnek egymáshoz. Caitlin továbbra is porra hagy, de meglehetősen sok időt tölt Joe-val, és bár magának sem akarja bevallani, nagyon-nagyon kedveli a srácot. Jön a karácsony, amit együtt töltenek, és aztán kiderül, hogy Paul, akire eddig hajtott Caitlin, Caitlin legjobb barátnével jön össze, és nagyon is szerelmes belé, de mire idejutunk, Caitlin már rájön, hogy amúgy ő Joe-ba szerelmes.
Ez így milyen romantikus volt, és kitöltötted az egy percet.
Szerintem olyan cuki volt ez a történet.
Nekem több problémám is volt vele, mint majd a parában ki fogok fejteni.
Már nagyon várom.
Elég erős problémákat találtam, még ebben a kis sztoriban is. Mondanám, hogy tömény szenvedés, de volt benne egy-két jó rész.
Na, hát erre nagyon kíváncsi vagyok. Mit találtál ebben, ami neked tetszett?
Lájkoljuk!
Minden, amit szerettünk a könyvben.
Az első kérdésem, ami mindig az első kérdésem természetesen, hogy ki a kedvenc karaktered?
Hát sokat gondolkodtam rajta. Nem egy nagyon bő történet, de azért kapunk karaktereket, de szerintem a legjobb karakter Joe volt, aki nagyon vicces volt, és imádta a főszereplőnket, betartotta a szavát, gyerekkorában ígért valamit, ezt betartotta továbbra is, és igazából képes lett volna elengedni Caitlint, hogyha az úgy dönt, hogy Paul-al szeretne lenni. Pedig amúgy már régen nagyon szerelmes volt belé, szóval szerintem egy jó fej ember volt. És neked, ki a kedvenc karaktered?
Hát nagyon nehéz dolgom volt, mert igazából kidolgozatlannak éreztem mindenkit. Joe nekem nagyon erőszakos volt, Caitlin pedig már-már bamba. Igazából teljesen nem volt rálátása sem az életére, sem a világra, sem a munkahelyre, szóval ilyen full vak volt a csaj. Úgy volt szerelmes egy csávóba, hogy azt se tudja kicsoda. Észre se vette, hogy ez meg a kolléganőjével kavar, szóval hogy azért ezek nem ott ülnek hárman, feltűnhetett volna. De talán azért adok Caitlinnek egy jó pontot, mert a képzeletbeli gyerekeit azt Barbie-nak és Ken-nek hívták, és ezt pontozom, mert nagyon szeretem a Barbie-t, úgyhogy ennyi. Ez egy pozitív mód volt Caitlinnek.
Barbie és Ken. Igen. Hát szerintem az a Barbie film egy kicsit gyenge volt, de ha te ennyire szereted, legyen.
Igazából Szerintem fantasztikus volt, és jól ábrázolta a társadalmat, meg a nőket, és a Kennek a szólója, azt imádom, úgyhogy jó volt, többször megnéztem már a Barbie-t, meg van a forgatókönyv is, poharam is van, meg még egy mozis poszterre vágyom, azt már lehet említettem, úgyhogy ha van valakinek, akkor szóljon.
Ezt nem fogom kibírni.
Hát ez ilyen, lehet, hogy benne kell hagyni a röhögéseket. Ne sírj, Mara, ne sírj, még csak most kezdtük. Teljesen széthullott, csak hogy tudjátok, mert nem látjátok, de teljesen nagyon nehezen viseli, hogy kritizálom a kedvenc romantikus regényét.
Igen, pontosan. Mert szerintem ez akkor is megállja a helyét ez a történet, mert az alapvető romantikus történetekhez tartozó dolgok benne vannak, és érezzük, és szeretjük, és kedves, és aranyos, és nem fogsz csalódni a végén, nem omlasz össze, nem olyan, mint a La La Land vége, amit te annyira szeretsz. Ezek összejönnek, mert így kell lennie.
Így van. Már az első oldalon tudtam, hogy mi lesz 20 évvel később a végén, szóval igen, valóban nem okozott meglepetés, nem volt egy nagy kihívás, hogy vajon összejönnek-e vagy nem, azért itt túl nagy kérdéseket nem okozott ez a kis regényke.
Lehet, de egy ilyentől nem is kell mást várni, ez azért van, hogy szórakoztasson és kikapcsoljon, és ne vigyen ismeretlen terepekre, csak jól érezd magad, amíg olvasod.
Hát azért egy-két mély gondolatot azt elbírtam volna benne, legalább egyet-kettőt. Jó, hát annak ellenére rövid volt, és nem szólt semmiről, azért találtam benne egy-két jó dolgot, amit ki tudok emelni. Na, nagyon kellett keresnem, nem túl erős lejpontok, de azért nézzük. Például nekem nagyon tetszett, vagy jó pofa volt, hogy a szerző beleírta, hogy Caitlin szabad idejébe gyógyfüvekkel foglalkozott. Nagyon érdekel engem is, meg a boszorkányság is, imádom a gyógyfüveket, a zsáját nagyon-nagyon-nagyon szeretem égetni, most is van nálam, amit fogom. Így. Hát igazából ennyi a like, az volt a problémám, most el fogom mondani, sajnálom, hogy igazából ennyi volt benne, hogy Caitlin szabad idejében gyógyfüvekkel foglalkozik, és utána igen, mivel, hogy, mikor, miért, semmi, ennyi. Ennyi volt az egész 70 oldalon, ez az egy fél mondat jutott ennek. Ezt azért nehezményeztem.
Bevallom, nekem fel se tűnt, hogy ilyen van benne. Nem volt különösebben érdekes, de...
Mert próbáltam én is érdekességeket, meg szeretem pontokat gyűjteni, és ilyen fél mondatokra futotta.
Ahhoz rövid volt a történet, hogy itt a hobbikról beszéljünk, szóval a lényeg volt benne, ez tény. De a lényeg az jó volt. Mégpedig az, ami már a már rögtön megfogott valami a legelején, olyan cuki volt, hogy volt a fiúknak egy erődje, ahova a lányoknak szigorúan tilos volt a belépés, de Caitlin kiharcolt, hogy itt legyen az esküvő ebből a... kartondobozokból és ládákból összehez kávát építni, ez ami már tök jól mutatta előre, hogy mi lesz a Joe-nak a foglalkozása, tekintve, hogy ő építette. És végre bejutott ide Caitlin, és egy ilyen, hát azt gondolod, hogy az esküvő egy olyan helyen lesz, amilyen tök luxus hely, kristálycsillárakkal és kb. Márványpadlóval ehhez képest itt volt, de azt mondjuk elvárta volna, hogy a vőlegény öltönyt vegyen fel, de ez nem jött össze. Viszont beültette a kis babáit, meg játékait az első sorba egy kartondobozra, és végre férjhez ment. És már itt meg tudjuk, hogy amúgy ő olyan férjre vágyik, aki palotát épít neki az erdő szélén, úgyhogy már megvoltak az elveit az elején, és ez tartotta is magát. Azt szerintem itt nagyon cuki volt, hogy a nagy csók, amiért ez az egész felhajtás lett, ez egy cuppanos puszi volt.
Igen, igen, igen. Az nálam is egy like pont, hogy Caitlin olyan férjet képzelt el, aki palotát épít neki az erdő szélén. Minél nagyobbat, és legyen benne könyvtár, amúgy is vonzódom az erdőkhöz, úgyhogy ezt tetszett. Illetve még ehhez hozzácsatolom, hogy ugye ez nem csak úgy ment, hogy az volt a feltétel, hogy ebben a kis várban erődítményben legyen az esküvő, hanem még oda kellett adni a Joe-nak az autogramkártyáját is. Úgyhogy ingyen, meg jótét szívességből nem megy férjhez, hanem itt komoly üzlet volt a háttérben.
Mondjuk ez kicsit durva, hogy itt már rögtön szerződésekkel kezdünk kb. 8 évesen. Oké, szóbeli megállapodás, de ez csak egy cuki nyári program.
Az alapokat fontos írásban is, meg szóban is rögzíteni.
De majd milyen jó, hogy a tesójából végül lelkész lett, akik amúgy itt összeadta.
Igen, ez nekem nagyon fura volt. Ez olyan könnyű megoldásnak tűnt. Ja, hogyha gyerekkorukban ő volt a harmadik a gyertyatartó, akkor most belefér, hogy ő legyen a lelkész.
De azóta mindig Bibliával rohangált.
Ez is nagyon beteg, nagyon fura.
Hát legalább volt küldetés tudata, de egy kicsit tényleg fura.
Azt tetszett, hogy mikor már valóban összeházasodtak a végén, akkor Új-Zélandra szervezték a nyaralást, oda én is szívesen elmennék. Ugye ott forgatták a Narniát, a Gyűrűk Urát, a Hobbitot, az Utolsó Szamurájt, a King Kongot, csak hogy párat említsek, úgyhogy, úgyhogy ezt szerettem. Mi van?
Te nagyon beleheted magad a szerepbe.
Mondtam, egész héten ezek így értem.
Ezek könnyek, ezek igazi könnyek. Egyébként tényleg ott forgatták őket. Sőt, Taika Waititi odavaló.
Igen.
Ez egyik legjobb filmes. A következő lájkom szerintem frappáns idézet, ami akkor hangzott el, amikor ugye az irodát felújítják, ahol Kathleen dolgozik, és ezért nem teljesen úgy megy a munka, ahogy szokott. Úgyhogy az irodájából át kell települnie Paul irodájába, ami amúgy csak jól jön. Mert képtelen vagyok el, hogy nem tudta normálisan ezt a helyzetet úgy irányítani, hogy ebből kiderüljön, hogy ők kell-e Paulnak, vagy nem. Tehát nem is az volt a baj, hogy nem kell, hanem hogy egyszerűen Kathleen képtelen volt kideríteni. De ezt hagyjuk a parára. Szóval, hogy átrakták Paul irodájába, és elhangzott az, hogy nem tulipán hagyma ő, hogy ide-oda ültetgessék. Szerintem ez cuki volt bennem. Hiszem, hogy a tulipán hagymának az ide-oda ültetgetés jót tenne. Te Kathleennek se.
Hát én cseréppel együtt vinném egyik helyről a másikra, de igen. Mindegy.
Ugye? Egyébként nem, neki azért, hogy egy okos nőnek kellett volna lenni egy ilyen szakmában.
Hát igen, azért a tőzsdén dolgozik.
Minden esetre ez a mondat vicces volt.
Neked mennyi ízéd van még, lájkod?
3.
Úristen, ilyen sokat tudtál írni? Nekem már csak egy olyan is, egy kultúrpercek.
Szerintem iszonyatosan jó volt az első liftes jelenet, amikor Kathleen a munkatársaival vár a liftre, és Joe utána kiállt, hogy kit boldogítasz mostanában a csókjaiddal, meg hogy hogy vannak a gyerekeink, meg nem véletlen vettelek téged feleségül. És jó, ez egy nagyon ciki helyzet volt Kathleennek, de amúgy nagyon vicces jelenet volt, és szerintem jól mutatta a két karakter személyiségét.
Hát szerintem nagyon túltolta Kathleen ezt az egészet, ahogy próbálta megmagyarázni, hogy nincs köztük semmi, és pont ezzel világított rá arra, hogy valami mégis van. És már nem is tudom, miért írtam a like-ba azt, hogy ugye, amikor bemennek az étterembe, akkor kijavítja a pincért, hogy ők ugyan nem Mrs. és Mr. Rockwell, hanem ők különálló egyének, és hogy csak barátok. Ugye ezt most szerintem ez, nem is tudom, ez inkább, ez hát ez ilyen furcsa like, nem tudom már miért írtam ide, de hogy igazából nekem ez már sok volt, hogy állandóan mindent túlmagyaráz.
Nem merte még magának bevallani, hogy mennyire kedveli ezt a srácot, és valahogy így tudott ennek ellenállni, meg mindig ott tartotta a magáról ezt a képet, hogy Paul az a férfi, az az elérhetetlen, akit majd elér. És ezért igazából rájött, hogy amúgy Joe milyen jó fej, és hogy amúgy mennyire összeillenek, mert egyszer hangzott, hogy azért nem illenek össze, mert különbözőek, de ez elég mondva csinált gondolat volt, mert amúgy éreztük közöttük a sistergést és a kémiát.
Igen, meg bárhányszor találkoztak, mindig csókoloztak, és utána Kathleen kijelenti, hogy de tudod, nekem ott van Paul. Jó, jó, de gyere, adj még egy csókot, és akkor, de én most akkor most...
Szerintem nagyon jó kis jelenet volt, amikor Joe meglátta Kathleen karácsonyi ajándéklistáját, mert hogy a csaj amúgy mindent nagyon megszervez a srác, meg nem igazán, amúgy nem élik annyira össze az építkezés vezető és építkezési vállalat tulaj jellegével, de baj, mert jó lát neki. Szóval Joe meglátja ezt a listát, és felírja magát Joe a listára, hogy neki is vegyen Kathleen ajándékot. És az olyan cuki, hogy ez azt jelenti, hogy ő is ugyanannyira az élet része akar lenni, mint amúgy a családja. És igazából az is, csak ez a csaj egy kicsit vak. De aztán már mikor Joe végre hazaviszi karácsonyra, mert hogy ugye az lett a konfliktus, hogy Kathleen hazament volna a családjához, akik egy másik városban laknak. De a reptéren volt egy srác, akiről úgy találta Kathleen, hogy jobban szüksége van arra, hogy hazamenjen a családjához, egy fiatal katonasrác, mint amennyire Kathleennek szüksége van, ezért átadta a jegyet, és ő maradt a városba, és amikor Joe ezt megtudta, akkor Joe a saját családjához elvitte Kathleent, hogy ne legyen egyedül a lány is. Itt már azért. Itt jobban megérezte Kathleen, hogy mennyire fontos Joe-nak.
Hozzáteszem, azzal a karácsonyi ajándékkal nem szaladt messzire. Hiába tervezte meg a baseballról adott könyvet neki, vagy valami sportról. De hogy írtad, hogy kb. Azt, hogy jó, felírtál a kristályt, de attól még bevettem a könyvesboltba, és levettem az első albumot, ami a polcon volt, mert ennyi időt szánok rád.
Lehet volt Libri kuponja.
Vagy a 3+1-be vásárolt. Hát ha nincs több like pontod, akkor jönnék a kultúrpercek Eszterre rovattal. Ugye az sztoriból kiderül, hogy ugye a tőzsdén dolgoznak, Paul meg Kathleen is, és ugye Joe ott újítja fel az irodát. Az, hogy konkrétan mit dolgoznak a tőzsdén, hát van egy számítógépük, néha pénzügyi cikkeket ad Caitlin Paulnak, aki annak nagyon örül, azt észreveszi, ha Caitlin nem is. És Caitlin néha papírokat rendezget, meg kurva sokat ebédel. Ebből áll a munkanapja. Állandóan ebédelnek. Én már nem értettem ezt az ebéd dolgot, de térjünk rá a kultúrpercekre a tőzsde kapcsán. Ezt érdemes tudnotok, hogy az első tőzsde céljára emelt épület 1531-ben nyílt Antwerpenben. Az épületen az alábbi felirat volt látható, minden népből származó és minden nyelvű kereskedő számára. Később 1611-ben Amsterdamban megnyílt a következő nagy tőzsde, amit a Holland Kelet-Indiai Társaság tett fontossá. Szóval most lefektettem az alapokat. Innen indult a tőzsde. Aztán, ha láttátok a Wall Street farkasát, akkor onnan is lehet tudakozni. De ennyi. Köszönöm.
Hát ez nagyon jó volt. Megtudhattuk, hogy már a 16. században is kereskedtek. Jó csávó veszély!
Ahol kiválasztjuk a történet legvonzóbb pasijait. Átadom neked a terepet, ebben te vagy a szakértőnk.
Hát a történet két jó csávót tárt elénk, Caitlin is. Ő kettőjüket nem egyszerre, de ő kettőjüket írná fel a listára, ha most itt lenne velünk. Az első az Paul, Caitlin főnöke, aki, idézem, jó fellépésű, sportos alkat, sötét barna szem, átható tekintet. Érthető, hogy hozzá azért vonzódott Caitlin, mert az ő köreiben Paul volt a legjobb. De mivel köztük nem volt semmi, szó szerint semmi, mert észre se vették egymást, vagy hát észre se vette Paul Caitlint, ezért, amikor belépett Joe a képbe, akkor indult be a kémia, és Joe pedig kisportolt, éles meccésű, napbarnított arccal rendelkező srác. Ennyi volt a leírása, de hát elképzeltük, na, úgyhogy nem kellett több. És mivel éreztük köztük, mit akarsz mondani, drága Eszter?
Csak annyit, hogy ebben a városban mindenkit jól lebarnított a nap.
És hát Joe-t a személyisége tette a történet jó csávójává, én azt gondolom. A köztük levő összhang, amelyet mi hamar felfedezünk, Joe hamar felfedez, Caitlin pedig vak, úgyhogy ez nem számít. De mindenki választott magának két jó csávó közül, szerintem Joe volt a befutó.
Volt, azt én ilyen Mühlmeiernek képzeltem a kis öltönyébe, ilyen nő... fejét ilyen úgy képzeltem, mint aki barnítókrémmel kenegeti magát, és közben kivillan a fehér fogsora, amit...
Ú, de gonosz fehér, vagy!
Fehér ittet a fogorvosánál.
Ez ennyi a jó csáva.
Jöjjön az én kedvenc szegmensem.
Nem nézek oda.
Jó, merje.
Amit nem szerettünk, vagy ijesztőnek találtunk.
Nem, hogy démont idéztél volna meg. Nekem 4.
Nekem 8.
Ennyire nem volt borzalmas ez a történet.
Hát, ha keresel, találsz. Ne is szaladjunk tovább az elejénél. Ugye, amikor a fiúk beviszik az erdőbe a szegény árva kislányt. Itt azért szerintem ez egy...
Csak itt valami Grimm mese, amely tanmese volt, hogy ne bíj senkiben. De folytasd.
Igen, ez egy... Kisebbire mondanak. Most jön az én keresztem. Sírok. Azt szögezzük le, hogy itt 3 kisgyerekről van szó. És szerintem tök para, hogy két fiú bevisz egy kislányt az erdőbe, ahol bármit megtehetnek vele. És én itt ezt úgy éltem meg, hogy ha a szerző egy kicsit másképp írja le, akkor ez akár egy thriller is lehetne, vagy egy horror, ami úgy folytatódik, hogy a kislány holttestére rátaláltak. Nekem ez egy nagyon erőszakos rész volt, és nagyon hasonlított a Gyönyörű sorscsapásbanra, ahol a Travis négébe Abbeyt kényszeríti dolgokra, és itt ugyanezt éreztem, hogy igazából ezek a fiúk kényszerítik Caitlint, akinek ugye az a naivitása megvolt, és ha ez egy kicsit másképp van ez a sztori, akkor itt most Caitlinnek annyi lett volna.
Én ezt nem éreztem ennyire parának, szerintem, de túl sokat látsz bele ebben. Ez egy aranyos történet volt 3 gyerekről, akik régen barátok. Miért ölnék meg egymást a gyerekek?
Hát mert beviszik az erdőbe. Hát ott az erdőbe bármi megtörténhet. Az erdő nem biztonságos.
Én is jártam az erdőben, semmi baj nem lett. Szerintem, de túl sokat látsz bele ebbe a történetbe. Ez azért van, hogy szórakoztasson, hogy a lelkedet simogassa egy unalmas szürke szombat délutánon. Nem egy thriller.
De pont ez az, hogy majdnem egy thriller. Éppen egy ilyen pici választja el.
Szerintem. Ami nagyon para volt, ebben a történetben. Magában az is, hogy Kathleen reggel 6-tól dolgozik, de hát a tőzsdének más szabályai vannak itt azért időzónákon át. Időzónákon keresztül kereskednek össze-vissza. Akik érte, a tőzsdéhez ezt meghallja. Szóval az egyik, hogy Kathleen reggel 6-kor kezd dolgozni, és volt egy olyan rész, ahol írt, hogy már délután 1:30 van, és még csak egy banánt evett, és egy csésze kávét ivott. És így kérdezem én, hogy nem kellene táplálóbb ételeket fogyasztani, hogyha ilyen feszített élettempót él valaki? Ez nem normális. Ez ultra para. Hát én elpusztulnék, ha egy banánt meg egy kávét tennék 1:30-ig.
Hát én is felírtam parának már amúgy azt, hogy reggel 6-kor kell, mert sose kelnék fel ilyen korán. Viszont ezáltal nem kelek fel ilyen korán, ezért azt, hogy 1:30-kor egyek egy banánt, az belefér. Mert mondjuk még akkor ébredezik a gyomrom, úgyhogy... De az, hogy önmagában ilyen korán kell, hát az full para volt. De ha már az erőszakosságról beszéltem, akkor ezt folytatnám tovább, nem úgy érzem, ez tele volt ilyen utalásokkal. Ugye Caitlin és Joe kapcsolat, miután a felnőtt életükben újra találkoznak, akkor elég viharos. A Joe az folyton elhívja randizni, elég nyitott, hogy találkozzanak, Caitlin pedig állandóan passzív, abból a szempontból, hogy mindig porra vár. Viszont Joe sokszor magát Caitlinre erőltette, ugye, amikor meg akarja csókolni, Caitlin így, jaj, ne. Lehet, hogy ez a tiltakozás nem volt túl erős, de attól függetlenül Joe-nak abba kellett volna hagynia. És nem megcsókolnia. Amikor azt mondja Caitlin, hogy nem akar vele elmenni randizni, vagy hogy bármi, akkor azt tiszteletbe kellett volna tartani, és egyáltalán nem tartotta tiszteletbe, mindig ráerőltette magát, és ez engem nagyon zavart.
Attól függetlenül, hogy Caitlin kicsit vaksi volt, meg bugyuta. Hogyha ez nem tetszett volna neki, akkor leállítja. Nem csak a fejében gondolja végig, hogy lehet, hogy én egyébként mégiscsak tetszik ez, meg nem tetszik ez a helyzet, de tehát mit csinálja? Tehát nem, hogyha ő neki ez nem jött volna be, akkor leállítja, akkor nem lett volna össze-vissza csókolózgatás éjjel-nappal, mindenhol ez borzasztóan hangzik. Én azt gondolom, hogy ez az író nem tudta elég jól szemléltetni, de neked érezni kellett volna olvasóként. Nem akartad meglátni, de Kathleen igazából szerette ezt a szitút. Végre kellett valakinek, ő ezt élvezte. És amúgy szerette ezt a srácot, vagy legalábbis kedvelte, de gyerekkorában is kedvelte már is. Ezért most neki ez imponáló volt. Úgyhogy azt gondolom, ismételten, hogy te látsz bele túl sokat, mert ez kedves és aranyos, és egy kapcsolat elejét látjuk itt.
Jó, megmondtad nekem. Hát én akkor sem tudok túlépni ezen, hogy Joe ezt csinálja, és következő parám pedig az, hogy szerintem Caitlin túl nagy feneket kerített ennek a gyerekkori esküvőnek, hogy mindenkinek ezt meséli, hogy nem is megvolt az esküvő, de nem történt semmi, utána még egyébként senkit nem is érdekel az egész, meg utána még azt is tagadja, hogy a tesója, aki közben lelkész lett, ő adta őket össze, mintha számítana, mert 8 évesen nyilván nem számított. Az, hogy a Joe meg mit hisz, kit érdekel. Szóval, hogy nem értettem itt ezt, hogy minek magyarázkodik, szerintem le se szarták.
Hát ebben egyet kell veled értenem, mert ez tényleg kicsit hülyeségnek tűnt. Mindenki azt játszik gyerekkorában, amit akar. Ez egy játék volt a sok közül. Igen, ezt én sem értem, hogy miért kellett ekkora feneket keríteni ennek. Egyszer esküvőset játszottatok is. Úgyhogy ez szerintem is para volt. Nekem az volt para, hogy Kathleen az elején, mikor meglátta Joe-t, még nem tudta, hogy ki Joe, csak ismerősnek tűnt neki, de ő, mint nem tudom hány diplomás, tőzsde, bankár, aki mindent átlát a világon, azt nem tudta kideríteni, hogy amúgy ki ez a fickó, meg hogy hívják. Azt megtudta, hogy amúgy az építkezési cégnek jó a tulaja. Most akitől ezt megtudta, attól megtudhatta volna a nevét is. Azért voltak itt kognitív problémák ennél a hölgynél.
Hát ahhoz képest, hogy komoly munkája van, elég hátborzongató, hogy mennyire nem tudja használni az agyát.
Hát igen, igen.
Szerintem tök para volt, hogy Caitlinnek összesen egy jövőre néző terve volt, méghozzá az, hogy menjen férjhez és szüljön gyereket. Kereshetne magának valami hobbit. Úgy igazán, nem igazán volt hobbija. Hazament, otthon volt, vacsorázott, esetleg ivott egy pohár bort, de lehet, hogy az sem, már nem emlékszem. Annyira nem éreztem Caitlint, és vagy elmentek vacsorázni, és tényleg nincsen semmi dolgod, vagy úgy hobbid, vagy bármi. Ugye ez így elég béna jövőbeli terv, szerintem.
Ugye mondták nekünk, hogy neki a gyógynövények, meg a túrázás a hobbija, csak ugye éppen tél van, karácsony előtt 1-2 héttel vagyunk, szóval szerintem valószínűleg volt más tevékenység, csak karácsony előtt, tudod, a karácsony hatósugara az ott már egész decemberre kihat, és lehet, hogy ilyenkor ez nem a normál állapota volt az ő életének, és ezért igen, egy kicsit talán üres képet kaptunk róla, de az is lehet, hogy tavasszal sokkal aktívabb.
Amúgy egyáltalán nem éreztem télinek a sztorit, annak ellenére, hogy karácsony volt, semmi ünnepi érzés nem jött. Tehát és nem csak azért, mert kint nyílik a narcisz, hanem mert se nem éreztem azt, hogy hideg van, lehet, hogy nem esik ott a hó. Jó, egy-két karácsonyfadíszt, vagy karácsonyi disztot bíbelgetett az irodában, de hagyjuk. És azt sem értettem, hogy hogy van az, hogy kiveszi a szabadságot, elajándékozza a repjegyét, és inkább bemegy dolgozni. De már kivetted a szabadságot, akkor töltsd már azt az időt valahogyan, és ne bemenjél dolgozni. Szóval teljesen kiakasztott. Igazából az egész sztori folyton kiakasztott.
Igen, bevallom, ez engem is zavart. A szabadság szent. Azt neked van, nem kell bent ülni, csak azért, mert tetszik a főnök. Meg kell ott dekkolni.
Nézd meg, mire ment vele. Semmire.
Semmire. Egy húsvét hétfőn azért a karácsonyi hangulat jól esett volna, de ezt nem kaptuk sajnos meg. Igen, ezzel egyetértek.
Az utolsó parám jön. Engem nagyon zavart, hogy amikor elment Joe és Caitlin interjúra, arra nem mentek el. Étterembe mentek. És ott a férfi rendel helyette. Megnézik az étlapot, és akkor majd oké, akkor Caitlin-t elazacot, én meg sztéket eszek véres, amit ők mindegy nem ezt tette. De hogy nem tud dönteni a csaj, vagy ilyen döntésképtelen már itt is, megint úgy hagyja magát, mint hogy beviszik az erdőbe. Miért nem tud magának rendelni? Nincs személyisége, vagy döntésképtelen, hogy ezt... Meg igazából egy másodpercet nézte az étlapot, hogy ennyire azért nem rohanunk.
Ez nekem is furcsa volt. Mármint én szeretem eldönteni, hogy mit eszek. Lehet, hogy már előtte kigondolom, mit eszek, hogy egy hetem ne döntsön más, hogy mit rendeljek. Esetleg adhat tanácsot, de talán hadd mondjam már ki, hogy mit kérek. Egy steaket kérek, nem lazacot.
Így van.
Másrészt jó, lehet, hogy a srác már többször járt ott, és jobban tudja, mi a legfinomabb. De akkor mondja azt, hogy szerintem itt ez a legfinomabb, úgyhogy ha esetleg szereted, érdemes megkóstolni, de az, hogy megmondja a pincének, hogy ezt kérünk.
De látod, ez már megint oda vezet vissza, hogy igazából Joe erőszakos volt, hogy megint ráerőltette az akaratát. Egész könyvben ezt csinálja.
Igen, jó, az ő dinamikájuk tényleg kicsit ilyen volt. De végül jó lett. Lehet megtanulják kezelni egymást. Én hiszek benne, hogy ők össze tudnak csiszolódni, és megértik, hogy mi az, amire a másiknak szüksége van. Én érzem bennük ezt.
Lehet, hogy Caitlin nem is akart hozzámenni, csak kényszerítette Joe.
Hát azért talán ilyen szinten nem. Még ami nekem para, az egy egészségügyi para, mégpedig a penészes limonádéval való kereskedés. Oké, gyerekek voltak. Oké, fiúk voltak. De az... hogy agyoncukrozott, penészes gyümölcsből készült, rohadt mellék ízű limonádét árultak, ami egy pohár volt hozzá, mindenki abból ihatott, az szerintem ultra para volt. És Caitlin nagyon jól tett a gyerekkorában, hogy transzparens csinált, hogy kérdezd meg, hogy mi van a limonádéba. Az egy más kérdés, hogy a környék összes fiúja oda gyűlt, mert akkor meg akarja tudni, milyen a penészes limonádé, de ez már a fiúk sara.
Volt üzleti érzékük.
És Caitlin gyerekkorában sokkal határozottabb volt.
Igen, ez is nagyon érdekes volt, hogy ott mindig tudta és kiharcolta, hogy mi legyen, és később meg csak döntésképtelen helyzetből ment a másikba. Nem igazán haladt előre, amerre szeretett volna. Kérdezünk, és válaszolunk.
Ahol saját magunkat kérdezzük.
Ugye egyszer elhangzik, amikor Joe és Caitlin újra találkozik, hogy a férfi erős kisugárzásából Caitlin arra következtet, hogy a Joe biztos sok nőre vágyik egyszerre. Szerinted hogy jutott erre a következtetés, hogyha a férfinak jó a kisugárzása, vagy erős, az azt jelenti, hogy egyszerre több csajt fűz?
Ezekben a történetekben a nagyon dögös, nagyon vonzó férfiak legtöbbször azok a karakterek szoktak lenni, akiket félreismer a női főszereplő, és igen, először mindig arra tippelnek. A világ összes nőjekkel, de nem akar megállapodni. Tele van pénzek, luxusban él, és mindent megad a csajszínek, amit az akar addig, amíg hagyja magát, hogy azt csinál, hogy a férfi azt csinál vele, amit akar körülbelül, de hogy igazából... Ezeknek a történeteknek az is a tanúsága, hogy mikor megjelenik az a nő a színen, aki általában mi főszereplünk, kiderül, hogy ez nem így van, és hogy a férfinek ez csak egy védekezési mechanizmus, hogy sok nőt fogyaszt, és egyébként csak abból, hogy most épp nincs állandó kapcsolata, és amúgy nagyon dögös, és amúgy jó módú, nem kell arra következtetnünk, hogy ő egy ilyen szoknyapecér lenne. Úgyhogy, mint klisé, igen, ez a bevett dolog, de hogy az is a klisé része, hogy az is történetek része, hogy amúgy közben kiderül, hogy ez nem így van, és pont a szürke főhősnő kell neki. Szerinted Joe a kezdetek kezdetétől szerelmes volt Caitlinbe?
Oh, Jézus, hát mondjuk, ha a szeretet nyelve az, hogy rákényszeríti az akaratát másokra, akkor igen, igen. Végül is már kiskorában adta neki a féltett autogramkártyáját, megmutatta neki a titkos erődjét az erdőbe. Szóval gondolom, igen. Hát aztán végül is összejött ezzel a Betsy akárkivel, úgyhogy nem lettek olyan erősek azért az érzelmek, de valami, valami biztos volt ott. Vagy csak Caitlin volt a környezetében az egyetlen lány, mint a barátjának a húga. És ezért esett rá választás, de ez kevésbé romantikus megközelítés, bár valós, szerintem valóságosabb is. Na, az utolsó kérdésem, ami egy, igazából egy logikai kérdés, és erre várok magyarázatot, mert nem bírom az ilyen anomáliákat, vagy mindegy, ilyen nem szeretem, ha valamit leírnak, és utána nincs megmagyarázva, mert ez olyan sehova se vezet. Szóval a kérdésem, hogy honnan tudta Joe, hogy hova kell mennie Caitlinért legelőször, amikor elvitte vacsorázni. Ugye egy percig nem beszéltek a címről, a semmiről. Joe mégis honnan tudta, kifigyelte, követte? Miért?
Hát én arra gondolok, hogy megkérdezte a Lindy-től, aki a legjobb barátja Caitlinnek. Tehát nem
Caitlin-től. És a Lindy kiad egy ilyen információt egy sorozatgyilkosnak.
Nem sorozatgyilkos, egy dögös vállalkozó.
Hát azt nem tudhatjuk. Lehet, hogy a folytatásban Joe kinyírja Caitlint. Hát
az is lehet, hogy hát csak nem követte. Azt nem hiszem, hogy követte. Beírt, lehet, hogy ez a saját hangom van. Viszont ez, nem tudom pontosan mikor jelent meg a könyv, de még a vezetékes telefonok korában élünk. Igen. Szóval simán lehet, hogy rákeresett arra, hogy hívták Catherine Rose Marshall, és akkor a telefonkönyvben megtalálta. Én erre gondolok, szerintem mi kis 21. századi agyunkkal már nem igazán tudunk ebben gondolkodni.
Igen. Félelemmel töltene el, hogy megbeszéljük, hogy elmegyünk vacsorázni, és akkor meg se kérdezi, hol lakom, hanem értem jön hatra, és aztán ott van. És ez hogy csinálta.
Ez ugye volt egy jelenet, amit végül a szerkesztő kiszedett, vagy nem írta meg a szerző, és ott történt meg.
Lehet nem fért bele a 75 oldalba, ami a Júliába kellett, mert még más történeteknek is kell a hely, aztán ki kellett szedni. Értékeljünk. A három kategória közül te melyiket választanád? Polcra vele, könyvtár, vagy e-könyv?
Hát én szeretem, ha ezek ott vannak a polcomon, olyan kis aranyosak, lekapom, ha csak egy pár órán van, akkor pont tökéletes kikapcsolódás, hogy én azt mondom, hogy polcra vele.
Hát én mindenképp azt mondom, hogy ne foglalja a helyet. A Dracula 82 kiadványa az fontosabb. És ezért a könyvtárba se gyalogolnék el, az volt biztos, úgyhogy jó az e-könyv, jó az e-könyv. Aztán eletőlem, ha már betelt a tárhely.
Szuper, vége van. Na, jön a podcasterek utolsó. Bocsánat, csak új a székem, és próbálgatom, mennyire tök át a
dönt. Napágy jön,
egyre.
Ezt eltűnt. Most, hogy már visszakapta a személyiségét.
Ez az.
Elraboltam, de visszatért.
Na, hát túl vagyunk rajta, a kedves hallgatóink.
Kacagtató volt, remélem benne maradnak a nevetések, de majd meghalljátok.
Benne maradnak, igyekszem.
Tudni kell, hogy itt most egymást alakítottuk, szóval bármi, amit mondtunk, azt annak a kontextusában mondtuk, hogy a másik feltételezhetően mit mondana, és ez abszolút a móka és a kacagás jegyében. Tehát nem zárjuk haraggal az adást, és jókat szórakoztunk.
Nem mondom, hogy sűrűn fogunk ilyet csinálni, de ha tetszett nektek, kedves hallgatóink, akkor lehet, hogy lehet belőle legyen április elsőjei hagyomány. Legközelebb egy horror novellát olvasunk jövőre.
Szavazzatok, igen. Hát egy igen, jövőre egy horror novella, az nagyon izgalmas lenne. Én adom, én szavazni fogok, ezt most mondom. Nem szoktam, de most szavazni fogok.